rájuk hagyatik, bár nyilvánvalóan van valaki, aki ilyen segítő korrektor, mondhat, hogy van egy szakmai vezető a tábornok, aki esetleg útmutatást ad, vagy párbeszéd zajlik közöttük, amikor elemeznek egy-egy képet. Szóval hogy képzeljük ezt?
Igen, a napirend az nagyjából úgy, hogy mindenki akkor kell fel, amikor akar. Nagyjából van egy reggeli, egy ebéd az dél és kettő között, meg egy vacsora este. Amit én észrevettem, hogy így esténként szeretnek összeülni, de ez sem így előre egyeztetve, csak ilyen szabadon. Esténként össze szoktak ülni, és mindig valami programot kitalálnak. Például volt első nap egy ilyen műelemzés, hogy kitettek középre az első napon elkészült képet, és akkor arról a képről beszélgettek, kinek mi a meglátása, mit fűzne hozzá, mit csinált volna másképp, és így elemzik. Szóval így abszolút ilyen szakmai irányba is elmennek.
Most zajlik ez a tábor, mikortól és meddig is?
Igen, ez június 28-án kezdődött, és július 6-ig tart, tehát ami ugye most vasárnapig, és ebből szombaton az elkészült művekből egy kiállítás nyílik 5 órakor, amire szintén szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Ezt kérdeztem volna, hogy mi lesz ezután, akkor ez lesz, és aztán mindenki viszi a képeit, vagy ilyenkor szoktak az intézménynek ajándékba adni, vagy vásárol az intézmény, bár civil működtetésű ház, nem hiszem, hogy nagyon dúskálna, szóval hogy zajlik ez?
Erre sajnos nincs lehetőségünk, hogy vásároljunk, viszont igazából a táborért cserébe mi 2 darab képet kapunk a művészektől fejenként, és azt kértük, hogy ugye az egyik a témában készült, meg egy másikat, amelyiket úgy látjuk, hogy ideillene a házba, és akkor ezekkel a képek nekünk nagyon segítenek.
Van egy saját gyűjteményetek akkor már ezekből?
Igen, igen. Hát most már az utóbbi 11 évből igen, egy egész szétgyűjteményünk van, és ugye ezzel díszítjük a házat, ami ugye egy hatalmas 560 négyzetméteres amúgy a Herényiek háza, tehát van falfelület, amire tudjuk ezeket használni.
Hanna, köszönöm szépen, nagyon izgalmas, és egyezzünk meg abban, hogyha különösebb érdekes esemény van, értesíts bennünket, szívesen máskor is hallanánk téged, vagy bárkit, hogy a Herényiek házának a dolgairól, örömeiről, esetenként a gondjairól is beszéljünk itt a Civil Rádióban, jó?
Köszönjük szépen, ez nagyon kedves, jó, mindenképpen.
Herényiek háza, 11. kerületi roma és magyar, vagy magyar-roma alkotótábor, erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szekér Hannával. Köszönöm, és szia!
Talk a little while. I'm a vocal. 114, 115, 116.
117 perc.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lakossági felhívást tett közzé azzal kapcsolatban, hogy ne etessük a vízi madarakat. Orbán Zoltán van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szervusz, jó napokat is.
Sokan biztosan szívesen töltik a nyári napokat vízparton, és meglátják a jaj, de aranyos kiskacsákat, és egyébként gondolom hattyúkat is, de nem szabad őket etetni, ugye?
Igen, sajnos a vízimadaraknak ugye teljesen már eltérő az életmódja az énekes madarakétől, utóbbiakat ugye gond nélkül lehet a téli időszakban etetni. A vízimadarak esetében az a helyzet, hogy soha sehol semmivel nem szabad őket megkínálni. Ennek alapvető oka, elsődleges oka az, hogy teljesen megváltoztatja a viselkedésüket, gyakorlatilag öngyilkos viselkedést, torzulást okoz. A leggyorsabban jelentős részben vagy teljesen felhagynak a természetes táplálkozással, tehát nem mennek kilegelni a gyepekre, csak a nekik bedobált egyébként hosszú távon szemétkajának minősülő péksüreményt fogyasztják, és az a probléma, hogy a szülők alapvetően a fiókáikat is ezekre az etető helyekre vezetik, és itt a fiókák hosszú heteken, hónapon keresztül kenyérdiétán élve súlyos hiánybetegséget kapnak. A legsúlyosabb ezek közül az angyalszárnybetegség, ami azt jelenti, hogy olyan torz, tollazatuk, csontozatuk, izomzatuk fejlődik ki, hogy felnövekedve röpképtelenné válnak egész életükre. És a harmadik probléma pedig ősszel jelentkezik, az etetés hatására nem vonulnak el, ott maradnak a területen, és tömegesen pacsaknak vízbe. Ugye ez a közvetlen probléma, ezen kívül az etetőhelyeken gyakran lehet látni horgot nyelt madarakat, elsően hattyúkat, ezért is az etetés, az etetők a felelősek, hiszen normális esetben ezek a nagytestű vízimadarak a parttól több száz méter távolságra lennének, viszont hogyha a part közelébe csalogatják őket az etetéssel, akkor ott már be tudják nyelni a horgászok felcsalizott horgait, és hát sajnos ugyanilyen probléma, hogy a lábukra tekedő horgászsinór pedig a lábukat amputálja több hét alatt. Ezen kívül ugye az etetés rontja a vízminőséget, helyi szinten jelentős patkány inváziót is generál, tehát azt kérjük az emberektől, hogy ne etessék a madarakat, az sem jó, hogy a gyerekek szeretnék, a gyerekek nem úgy születnek, hogy akkor etetni kell a vízimadarakat, ezt a felnőttektől látják, nyugodtan mondjuk meg a gyerekeknek, hogy hát ez nem jó nekik, megbetegszik a pocakjuk, és csak egyszerűen csak figyeljük meg őket, és így a madarak néhány hét alatt visszaszoknak a normális rendes élethez. Egyébként ez nem magyar sajátosság, az egész világon küzdenek ezzel a problémával a strandok, vizek környékén a természetvédelmi hatóságok és szervezetek.
A sajtóközleményben olvastam még egy érdekes pontot, amelyet érteni vélek, de érdemes lenne talán még erről beszélni, hogy az etetés rontja a madarak társadalmi megítélését, és növeli az ember-madár konfliktus helyzetet is. Itt mit értetek ez alatt?
Igen, ugye most amikor például a Balatonon egy etetőhelyen több tucat hattyú megjelenik, azok ki sétálnak a partra, hát azért elég jelentős az ülék szennyezés, és a pont a hattyú esetében egy rendkívül parakán, könnyen agresszívé váló madárról van szó. Ugye az etetéssel teljesen természetes viszonyt teremtünk, és egy idő után már el fogják várni az etetést. A legbátrabb, legszebb szemtelenebb például, hogy kimennek a partra, kisgyereket, kutyát meg is támadhatnak, tehát, és erre nincs szükség. Nyilván a strandolók felháborodnak azon, hogy néz ki a plázs, a horgászokkal is bajba kerülnek, a fürdőzőkre kimondottan konkrét fizikai veszélyt jelentenek a fiókáikat vezetgető hattyúk, tehát nincs szükség erre a konfliktus helyzetre.
És egy másik hír, amiről szívesen beszélgetnénk, az a gólyaszámlálás. Ha jól olvastam, akkor egyre gyarapodnak a fehér gólyák hazánkban is.
Igen, ugye 10 évente van Európában, illetve nemzetközi viszonylatban egy fehér gólya számlás. Ez a faj alapvetően a kontinensünkön fészkel, kontinensünkön él, ezért a világállomány felmérés az egyben az európai felmérést is jelenti. ahova jelentősen nőtt a világállomány, jelenleg 330 ezer párra becsülhető, és ez 1984-ben jóval kevesebb, mint fele volt, csak 135 ezer. Bár örvendetesen emelkedett a nyugat-európai állomány, így Nyugat-Európában az intenzívebb, régebben óta zajló tájhasználat miatt jelentősen alacsonyabb a fehér gólyáknak az egyetszám. Ugye 1984-ben Nyugat-Európában 10 ezer pár élt, Kelet-Európában 90 ezer pár, és a tavalyi felmérésnél ez Nyugat-Európában 7-szeres emelkedést jelent, ugye 70 ezer párt mutat. Kelet-Európában úgy tűnik, hogy több mint duplájára emelkedett. A lengyelországi adatokat még nem sikerült feldolgozni, Lengyelországban és Európában az egyik legnagyobb állomány, több tízezerre tehető, és a lengyel adatok nélkül 160 ezer párt mutatott a tavalyi számlás, tehát ez elérheti akár a 200 ezer párt is, ami 84-es 90 ezer párhoz képest jelentős több mint duplára emelkedett állományt mutat, és hát a magyarországi számok is jók. Ugye 41-ben volt az első országos fehérgólya számlálás országunkban, akkor 16 ezer pár volt, ezt követően a mélypont a 2019-es évben volt, akkor alig 4100 pár fészkelt, és most 2024-ben 5250 párra erősödött, tehát ez ilyen szempontból mindenképpen örvendetes, de figyelni kell erre a fajra, hiszen a mezőgazdasági területekhez kötődik, ami önmagában egy veszélyforrás, és a kelet-európai, közép-európai, a magyar állomány is hosszú távú vonuló, ami extra veszélyforrást jelent.
És ingadozhat is a gólyáknak a száma, szóval elképzelhető, hogy egy évben nagyobb ez a szám, míg máskor pedig alacsonyabb lesz, szóval azért mindenképpen érdemes figyelni tehát továbbra is arra, hogy mennyire fontos a gólyák élőhelyeinek biztosítása.
Igen, és a gólyák esetében különösen Magyarország tekintetében az egyik legfontosabb tevékenység az áramütés veszély folyamatos csökkentése, ugye a gólyafészek gólyakosára emelése, illetve az áramszolgáltató által különösen a gólyafészek közelében végzett szigetelő, munkaszigetelő tevékenysége. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fehér gólya életmódja miatt a klímaváltozás jelenlegi időszakában inkább pozitív ként éli meg a faj, hiszen a számukra legnagyobb szakadási veszteséget okozó május-júniusi hidegfrontok elmaradnak, így nem pusztul el annyi fióka a fészekben, és mivel a költési időszakon elsősorban a rovarok gerincelnek, ezen belül rovarokra vadásznak, rovarokon belül pedig főleg egyenes szárnyakra, sáskákra, és ezt tudjuk, hogy a sáskák a félsivatagi szinten kiszálló gyepeken is jól érzik magukat, ezért például a 2022-es drámai mértékű aszályos évben a sok éves átlaghoz képest néhány tized százalékkal jobb fióka átlagot tudtak felmutatni.
Találtam egy rövid videót is, amely puszta zámoron készült, ahol az elektromos hálózat egy részét a föld alá rejtették annak érdekében, hogy a gólyák még nagyobb biztonságban legyenek. Egyébként megjegyzem, az emberi szemnek is kellemesebb, hogyha a villanyvezetékek a földben mennek.
Mindenféleképpen, ugye ez lenne a legjobb megoldás táj szempontjából is, illetve egyébként az időjárási szélsőségek, viharok, téli hótörés, égtörés miatt, tehát a szolgáltatás biztonság miatt is a talajban lett vezetett hálózat lenne a legjobb. Csak most Magyarországon, ha a legveszélyesebb, madarakra a legveszélyesebb középfeszültségű hálózatról beszélünk, ugye itt 55 ezer kilométerről van szó, ennek a talajban süllyesztése mai áron valószínűleg 1000 milliárd forintot is megközelíteni, vagy akár elérni, és hogyha ezt például a világ minden pénzével megoldanánk, mivel a gólyáink alapvetően még hosszú távú vonulók, akkor abban a pillanatban, hogy átlépnék Magyarország déli-délkeleti határát, és Afrika felé tartva indulnának a hosszú oda-vissza, közel 20 ezer kilométeres vonalási útjukra, sajnos minden vonalasban érintett országban folyamatosan fenyegeti őket az áramütés veszély, tehát ez is azt mutatja, hogy ilyen hosszú távú vonuló fajok esetében csak a nemzetközi szintű összefogás és védelem hozhat hosszú távú eredményeket.
Köszönjük szépen, tehát figyeljünk a vízi madarakra, ne etessük őket, mert az nem tesz jót nekik, illetve örülünk annak, hogy gyarapodott a fehér gólya állomány Magyarországon. Ezekről beszélgettük az elmúlt percekben Orbán Zoltánnal. Köszönjük szépen, szervusz, szia!
Perc.
Az év gyermekkönyve díjat adták ki a ünnepi könyvhéten, több kategóriában is, és egy kategória ez az ifjúsági irodalom, tehát nagyjából ilyen 13 és 30 évesek közötti életciklusra vonatkozóan Nógrádi Gábor, akit keresnek, Jezsua című könyve lett az év gyerekkönyve 2025-ben. A vendégünk a szerző, szia, Péterfi Ferenc vagyok, Nógrádi Gáborra beszélgetünk. Csak egy pár percre, mert itt közben nehezen tudtunk kapcsolatot teremteni, de aztán azért örülök, hogy sikerült. Hát egyrészt egy picit a könyvről térjünk vissza, de aztán inkább a könyv sorsáról faggatnálak egy-két mondatban majd. Ugye ez egy nagyon érdekes könyv, Jézusnak az életéről szól, és sokan azt mondják, hogy nagyon kockázatos, vagy nagyon bátor dolog ilyen bibliai témát földolgozni, pláne, hogy nem konkrét dokumentumok, vagy közvetett dokumentumok alapján. Hát ennek neki mentél, és valójában pont az a korosztály, abban a korban érkezik a könyvbe Jézus, Jeshua, ami neked azt hiszem a kedvenc korosztályod, amikor megtanulnak akarni az emberek, és hogy egy sajátos figurát alakít. Kicsit inkább te foglald össze, mint hogy az én nehézkes mondataimmal jelezzük.
Igen, hát elnézést, hogy későn lehetett kapcsolni, de a fiammal beszéltem, akinek ma van a születésnap.
Ajaj, mindenfélét az igen. Elfogadjuk.
A lényeg, hogy igen, ennek a 12-13-14 éves korosztálynak írom a legtöbb könyvemet, nem azt jelenti, hogy nincsen olyan könyvem, ami kisebbeknek szól.
Vagy felnőtteknek
de,
is.
Vagy felnőtteknek, de én nagyon szeretem, hogyha olyanok olvassák, akik már valóban közelednek a felnőtt korhoz, és kezd kinyílni a személyiségük, és kezd a képességeik, a tulajdonságaik valóban arra szintre jutni, amit majd aztán felnőtt korba tudnak igazán hasznosítani. És hát ezek között sajnos nem olyan sok az olvasó, és ezek között olyanokat kell megtalálnom, akik kifejezetten ugye az én könyveimre, az én történeteimre kattan rá, és ezért próbáltam ezt a könyvet is úgy megírni, hogy egy olyan szemét választottam, ugye Jesuát, vagy Jézust, akinek erős küldetése van, és ezzel próbáltam sugalmazni az olvasóimnak, hogy mindegyikőtök vannak van küldetése, mert ugye képességtől, tehetségtől függően mindegyiktek egy nagyon önálló életet él, ami senki más életéhez nem hasonlít, ahogy szoktam mondani, még az egypetélyi ikrek is különbözőek bizonyos dolgokban, hát még mi, akik nem vagyunk egypetélyikrek.
Ez ügyben egyébként számtalan más erőfeszítésed is volt már, hogy ezt a gondolatot, hogy mindenki valamiben nagyon tehetséges, és mindenkinek a képességeire kellene valami lehetőség. Itt most azért ez azért nagyon nagy találat, mert egyrészt nem ismert az irodalomból Jézusnak ez a korának ez az időszaka, másrészt, hogy nagyon szépen sikerült azt a figurát megfogalmazni, és azt a történetet körülvevő, ahol egy gyerek nem valami különleges, amit többitől elszakadt magatartást tanúsít, hanem olyat, mint a többiek, csak egy kicsit érettebben, egy kicsit nyitottabban, egy kicsit béketeremtőben, egy kicsit több szeretettel, szóval, hogy nagyon, nagyon jó témaválasztás volt, én úgy gondolom, ez persze az elfogultságom is mondhatja.
Hát, igen, nem, nagyon bízom benne egyébként, hogy azért jó a témaválasztás, mert ha valakit ismernek az emberek, a 8 milliárd ember, akkor majdnem biztos, hogy mind a 8 milliárd ismeri Jézust, még a történetét is talán. Tehát ilyen történetet nagyon jó feldolgozni, pláne ha ilyen üzeneted van, ami egy szinten van ahhoz, amit a Jézus, hát az evangéliumok szerint képviselt, tehát az emberi kibontakozást, az emberi szabadságot, az ember szeretetet. És hát az, hogy 14 évesnek állítom be Jesuát, ami ugye nem szerepel az evangéliumokban, az pedig hát idézőjelben egy jó játék volt, mert el kellett képzelnem fiatal gyereknek azt a, hát a világon ismert hatalmas profétát, személyiséget, vagy megváltót, vagy nem tudom minek mondja, messiást, akiről az evangéliumok szólnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon furcsa dolog, hogy közel áll hozzám, mert én zsidó származású vagyok, ha nem is tartom a vallást, de a származásom az, tehát bizonyos értelemben a kultúrám egy része az, ugyanakkor Jézus természetesen kereszténységet alapította meg, de úgy alapította meg, hogy közben ő zsidó kisfiú volt Názáretben, amennyiben ugye az evangéliumok hát helyesen szólnak. Tehát itt az a játék, amiről még soha nem beszéltem, hogy a zsidó, a keresztény együtt, ahogy szokták mondani, zsidó-keresztény kultúrában élünk, hát én aztán igazán zsidó-keresztény kultúrában írtam meg ezt a regényt.
Hát ezt a konfliktusokkal körülvett világot sajnos a történelem még egyre inkább a mai történelem, a történelem még alá csúszik ennek a dolognak. Amit még itt kiemelnék, hogy nagyon mai gyerek, tehát nagyon érthető a mai gyerekek, vagy a mai olvasók, fiatal olvasók számára, a felnőtteknek is, bocsánat, egy pillanatra megszakítom, hát ez tulajdonképpen felnőtteknek is egyértelműen szól, tehát nem különösebben gyermekesített dolog, csak a gyerek van a főszereplőként. Szóval hogy nagyon hasonlít a mai gyerekekre, ez is segíti egy kicsit az azonosulást, vagy a megértését.
Igen, de hát tulajdonképpen a laudációban, egyik laudációban ez van, hogy olyan volt a Jesu, meg a többi gyerek, mintha ma élne, és az egyik laudáció ezt is írja, hogy úgy éreztem, hogy rólam szól, és velem egykorúak is egy időben vannak. Nyilvánvaló, én azért az összes könyvemet úgy írom, hogy nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Tehát akinek white füle van, vagy hogy mondjam, white szem, ez elég hangzik, az meglátja, hogy a sorok között a szövegekben mindig ott van a felnőtteknek is egy csomó üzenet. Tehát olvassa a gyerek, egy részét valószínű nem veszi le, nem érti, de ha ott van vele egy felnőtt, az azonnal értés, esetleg elmondja neki is. Tehát az összes-összes könyvem, azt lehet mondani, akár kisebbeknek szól, akár nagyobbaknak, mindig nagyon sok korosztálynak szól. Egyébként hát ez vissza is jön, mert éppen most olvastam nem régen a gyerekeknek a véleményét az Édes Munyi Munyi című könyvről, és írja a gyerek, hogy hát felejthetetlen könyv, és nem tudom letenni, és anyuval együtt olvastuk, és anyut még nem láttam sírni, és most sírt a könyvön. Tehát nem tudom, érted-e, hogy a gyereknek is fontos volt a könyv, ez egy 10 éves gyerek egyébként, aki írta. És a mamának olyan erős érzelmeket keltett benne az Édes Munyi Munyi, hogy elsírta magát.
De hát ez azt jelenti, hogy még olvasnak a gyerekek, vagy legalábbis ebben a korban, és hát ezek nem olyan kötelező irodalmak, ami valamilyen pressziótól kerül a kezükbe. És még akkor, amit engem izgatna, hiszen ez körülbelül másfél éve, ha jól tudom, jelent, mert...
Tavalyi februárban.
Akkor igen, valamilyen több mint
egy másfél.
Hogy akkor is itt a Civil Rádióban már beszéltünk róla, és én érzékeltem, hogy valamilyen módon ennek a feldolgozására kaptál-e visszajelzést, hogy akár gyakori, hogy korábbi műveid, vagy valamilyen színházi formulában, vagy filmen jelentek meg. Ezt a dolog számomra, legalábbis mikor olvasom, nagyon filmszerű volt, és nagyon izgalmas volt, mert egy csomó mai kérdésre, már nem csak a korosztálynak a kérdésére, hanem a felnőtt társadalom számára is muníciót adhat, tehát arra serkenthető, hogy gondoljuk végig a saját életünket. Na de a kérdés az, hogy van-e szó valamiről, vagy vannak-e tárgyalások, ha ilyeneket előre...
Nyilván filmre gondolsz, igen, vagy
ilyen. Igen, vagy valami színházi megoldás.
Az igazság az, én is biztos voltam benne, hogy ha valamire lecsapnak az életemben az 50 könyvemből, akkor erre biztos, hogy lecsapnak, hiszen minden évben több Jézus film születik általában, de még egyetlen egy sem szólt a kamasz Jézusról. Szóval ennek ellenére a producerek, rendezők vagy nem olvassák, nevetséges talán, de Hollywoodból egy magyar számozású producer írt, hogy küldjem el neki az anyagot, elküldtem, de azóta nem jelentkezett. Én megírtam a treatmentet, oda treatment az jelenet sor, tehát a jelenetek sorát, megírtam a treatmentet, valamelyik nap fejeztem be, most fordítják angolra, de nem nagyon bízom Magyarországról, nagyon nehéz eljutni egy külföldi stúdióba egy írónak. Hát ugye egy rendezőnek könnyebb, vagy egy producernek, írónak. Itt Magyarországon nem tudom, miért nem csaptak le rá, szerintem egyszerűen nem olvasták. Mert azt nem tudom elképzelni, hogy ne jöjjön be, ugyanis minden könyvem filmre íródik. Ez is filmre íródott, abszolút. A jelenetek, a tája, és nagyon kevés szereplővel, hogy ki tudják fizetni, ne kerüljön annyiba, mint egy.
Mennyi szempontot kell ilyenkor egyszerre kalkulálni?
Gábor, művészet.
Még azt hadd kérdezem, hogy a egyházi szervezetek, vagy egyházak, vagy egyházi civil szervezések részéről volt-e reflexió, vagy valami érdeklődés? Tehát, hogy találtad, hogy ők maguk megtalálták-e maguknak ezt a könyvet?
De fantasztikus visszajelzések vannak, ha valaki a Facebook oldalamon megnézi, hogy ír tulajdonképpen az egyik tanárnő, hogy hogyan részről részre, részletről részletre olvasta fel a gyerekeknek, hittan tanárnő egyébként, hogy tanította. Nagyon kedves telefont kaptam Ber püspök úrtól, ugye, aki most már nyugdíjban van, de elküldtem neki a könyvet, és olvasta. És hát nagyon jó véleményeket kaptam Kamarás Istvántól, aki azért hittudományi vonalon nagyon jó tudós, igen, professzor. Tehát fantasztikus. És hát a Halmai Tamástól, aki egy katolikus költő, a legjobb kritikát, a legjobb recenziót kaptam, ami megjelent a Vigiliába. Úgyhogy azt mondhatom, hogy katolikus, protestáns, minden oldalról.
Kicsit kényeztetnek, de jobban kellene.
Igen, talán zsidó oldalról a legkevésbé elfogadott, most elmondtam valami titkot, de hát valószínű, a zsidókat olyan nagy sérelem ért az elmúlt 2000 évben, hogy teljesen megértem magunkat, hogy fáj, ahogy ezt a Szörényi Levente énekelte, mindig fáj, ez nagyon nehéz meggyógyítani, úgyhogy ők nem tapsolnak ennek a könyvnek, de hát ez van.
reménykedjünk tovább. Azt hiszem, hogy a tartalma az egyre aktuálisabb a mostani világban, és amikor annyi minden körülöttünk történik. Arról volt szó az elmúlt néhány percben, hogy az év gyerekkönyve díjat 2025-ben a diák zsűrinek a döntés alapján 13 és 30, tehát a 12 év felettieknek, Nógrádi Gábornak Akit keresnek Jezsua című könyve szerezte meg. Erről beszélgettünk most, remélem, hogy fogunk még lesz. Jó, hogy beszéljünk erről. Köszönöm, Gábor.
Köszönöm szépen, én is viszont hallásra, szervusztok.